Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számomány. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk, családtagok meccsein?
Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályi mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberében indult, és akkor így kezdtem el.
Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába. Tehát, hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzésre, mi közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulást tőlünk, tehát, hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok
anyukám.
Ismerős közül, vagy a családból?
Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de teharadt nő apáma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus ezzel játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
hát
különbség.
Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyáltalán, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kőbevésett, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
Ez a Puskás Akadémia igen, Győr meccs
igen,
volt.
Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát az tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben is, ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. és külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek. Az hogy zajlik?
Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenjünk, úgyhogy...
És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják akár
hát igen,
ott a helyszínen?
Ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esélye arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, vagy tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
Döntő is volt?
Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31, az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét.
Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és hát ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott meg nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt is, igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
És az hogy viselöd, amikor a játékvezető felül bírál?
Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Igen. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken is, azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit így akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
kombinációban,
igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgyis, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL-döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL-döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk. De igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedése, a hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
Köszönöm szépen.
És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
Vad Anita, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.